Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ausztria rábólintott a román és a bolgár légiközlekedési Schengen tagságra. A legoptimistább forgatókönyv szerint márciusban nyílhatnak meg a repülőtéri Schengen határok Románia esetében. Bulgária helyzete rosszabb, Hollandia ugyanis vétót emelt, és hát bonyolítja a képletet, hogy Hollandiának még kormánya sincs, így gyakorlatilag nincsen akivel tárgyalni. Bukarest abban bízik, hogy az Európai Unió igazságügyi és belügyminisztereinek a rendkívüli tanácskozásán döntés születhet a várhatóan kétlépcsős schengeni csatlakozásról. Nyilván ez a kétlépcsős dolog is kérdéseket vet fel, mert nem tudjuk, hogy mikortól lehetnek ellenőrzésmentesek a szárazföldi határok. Arról is beszélni kell, hogy Románia és Bulgária eddig csomagban együtt pályázott a Schengen tagságra, de ha a hollandok nem fognak elállni a bolgárokkal szembeni vétótól, akkor Bukarest kezdeményezni fogja a leválást, ami újabb kérdéseket vet fel. Persze érthető a kormánynak az erőlködése a siker felmutatása érdekében, de látni kell azt is, hogy a schengeni tagság tétje a szárazföldi határoknak a kérdése, ennek van ugyanis közvetlen hatása az ország gazdaságára. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok, és üdvözlöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit.
Képviselő úr, Ausztria rugalmasabbá tette álláspontját a schengeni övezettel kapcsolatban. Van, aki örül ennek, például Marcel Ciolacu miniszterelnök, és van, aki háborog, Rárés Bogdán, az ön európai parlamenti képviselő kollégája, aki azt mondja, hogy nem, ez megengedhetetlen Romániával szemben, mert hogy nincs olyan, hogy schengeni övezetet megnyitjuk a levegőben, de hogy nem tudjuk még, hogy mikor fogjuk megnyitni a szárazföldön.
Hát kinek igaza van, ez így szokott lenni ilyenkor, amikor tulajdonképpen egy hát egy politikai kommunikációs gyakorlatnak vagyunk a tanúi, gondolom, lehet, hogy picikét tartózkodó ez a megfogalmazás, vagy éppen cinikusnak tűnhet, de van valóságtartalma, hogyha arra gondolunk, hogy múlt héten is, akkor, amikor a belügyminiszterek tanácsa volt, nagy esélyt, vagy azt látták az osztrák politikusok, hogy egyedül maradnak az álláspontjukkal. Tudjuk azt, hogy Románia úgy a diplomácia, mint pedig a kormány lépések szintjén próbálta növelni a nyomást Ausztria felé. Ugyanezt láttuk az Európai Bizottságtól is, ez egy korrekt dolog, hiszen az Európai Bizottság a tavaly 2022-ben úgy nyilatkozott, hogy Romániának és Bulgáriának azonnal be kell lépni a schengeni övezetbe. Azt láttuk, hogy a mi európai parlamenti tevékenységünk is igen koncentrált volt arra, hogy ezt az osztrák politikusok felé gyakorolt nyomást emelje. Jelentést fogadtunk el mi is a tavaly, amelyben nem is először, hiszen 4 vagy 5 alkalommal fogadott el az Európai Parlament a Románia és Bulgária csatlakozásáról szóló állásfoglalást az elmúlt 10-11 évben. A legerősebb az a tavalyi volt, amikor nagyon nyomatékosan kértük Románia és Bulgária azonnali csatlakozását. Na most ezek a nyomásgyakorlások mind-mind találkoztak, és akkor, amikor azt is tudjuk, hogy a másik tartózkodó ország, vagyis Hollandia, egy olyan kormányzati helyzetben van, amely igazán nem tudni, hogy mikor fog feloldódni, tehát nem tudjuk azt, hogy a hollandiai választások eredményeképpen mikor lesz új kormány Hollandiában. Mindezek azt jelentik, hogy az osztrákok egyedül maradnak, és akkor fel kellett bontsák valahogy azt a merev álláspontot, amely arról szólt, hogy nem. És ezt meg is tették. Nyilván egy olyan módon, amely felháborodást is kelthet, tehát nem csak Rárés Bogdán van felháborodva, hanem például a bolgár politikusok is, akik esetleg annak is érzik a lehetőségét, hogy a az egyik lehetséges kiút az a Románia-Bulgária kettős csapatnak a felbontása, tehát végül az is lehet egy stratégia. Én nem támogatnám személy szerint, de hát nem én fogom ezt eldönteni, hanem majd a kormány és a román diplomácia, hogy szétbontani ezt a kettőst, ennek hátrányai is vannak, de ez is egyike a járható utaknak esetleg. Úgyhogy mindez azt jelenti, hogy rendben van, rugalmasabbá vált az osztrák álláspont, viszont azok a feltételek, amelyeket most már végül szombat óta ismerünk, tegnap, hétfőn valamilyen módon hivatalossá is váltak, hiszen osztrák politikusok megismételték ezeket a feltételeket, ezek nem igazán fogadhatók el, illetve nem igazán szólnak Romániáról, mert olyan feltételek is vannak, amelyeket nem tud teljesíteni sem Románia, sem Bulgária önmagukban. Tehát egy komplex helyzet van, nyilván jó jel az, hogy tárgyalunk, vagy tárgyalnak az illetékesek, de rossz jel az, hogy a két ütemű csatlakozás nem úgy van meghirdetve, hogy tudunk egy menetrendet, egy ütemtervet, tudjuk azt, hogy rendben van a márciusi légi kikötőkkel való csatlakozás után x hónappal, 2, 3, 4 vagy 5 hónappal következik a közúti csatlakozás, ezt nem tudjuk, erről nem volt szó, tehát tulajdonképpen a probléma nem oldódik meg, hogyha szabad így fogalmazni.
Tehát ha jól értem, akkor épp a feltételek miatt, az Ausztria által szabott feltételek miatt kell ezt a légi Schengent amolyan nesze semmi fog meg jólnak tekinteni, mert hogy igen, Ausztria 3 feltételt fogalmazott meg, az EU külső határain a védelem további erősítése, megerősített határellenőrzés a bolgár és a román, valamint a román és a magyar határon. Ugyanakkor a harmadik pontként az osztrák belügyminiszter azt a feltételt fogalmazta meg, hogy felelősséget vállalni az Ausztriába illegálisan érkezett migránsokért, hogy a Románia gyakorlatilag Ausztriából visszatoloncolt menekülteket fogadjon be.
Most az a helyzet, hogy nyilván ön a korrekt kérdéseket teszi fel, viszont ezek mind olyan kérdések, amelyekre nem létezik egy rövid válasz. Úgyhogy engedje meg, akkor bontsam ketté a kérdését, és próbáljak meg reflektálni az elhangzottakra. Elsősorban a két lépcsős csatlakozás, tehát az, hogy először a légi utak, utána pedig a közúti határátkelők. Hát ez nem egy újdonság, tehát erről nagyon rég szó van, és nagyjából úgy el is fogadtuk, hogy a csatlakozásunk, tehát ez egy szinte azt mondanám, hogy egy kész tény volt, hogy a csatlakozásunk az egy ilyen két lépcsős csatlakozás lesz, akkor, amikor bekövetkezik, viszont erről mi Romániában, vagy mi az Európai Parlamentben azt tudtuk, hogy ez egy olyan bejelentés lesz, amely egy döntés formájában megmondja, hogy márciusban például a légi kikötők, és akkor majd szeptemberben a közúti határátkelők. Tehát erre gondolt mindenki, akkor, amikor egy kétlépcsős csatlakozástról szóltak a hírek. Na most ez nem történik meg, hanem az hangzott el egyelőre, hogy majd a légi utakkal, hogyha a 3 feltétel teljesülni látszik, és akkor utána majd tárgyalunk, maga Marcel Csonago is a magyar elnökségről regélt, talán tegnap az Európai Unió tanácsának a magyar elnökségéről, ez 2024 második felében lesz, de nyilván, hogy senki nem mondott dátumot, mert nem lehet a jelenlegi helyzetben dátumot mondani. És akkor a kérdésnek a második része, beszéljünk a feltételekről. Nyilván, ahogy elhangzott, 3 feltétel. Az egyik, vagyis a Frontex megerősítése azonnal az Európai Bizottságtól a tegnapi nap folyamán megerősítést kapott. Igen, azt mondja az Európai Bizottság, hajlandók vagyunk, sőt, látjuk a szükségességét annak, hogy meg kell erősíteni a külső határvédelmet, és ezt el is fogjuk végezni. A másik két feltétel az hát ott van az igazi gond, és pedig, hogy ha a közúti ellenőrzéseket meg kell erősíteni a román-magyar, illetve a bolgár-román határokon, ez azt jelenti, hogy még nagyobbá tesszük azt a gazdasági veszteséget, amelyet amúgy is elkönyvelnek a szállítmányozó cégek, és ezzel zontjuk tulajdonképpen Románia gazdasági helyzetét.
Igen, de hát a legutóbbi eset a nagybányai polgármesternek a menekülése az azt mutatja, hogy valamit tényleg kell kezdeni, mert gyakorlatilag az történt, hogy a rokon a személyazonosság igazolványával, útlevelével átment a román-magyar határon.
Ez így igaz, és ezzel szemben nyilván, hogy intézkedéseket kell hozni. A legkézenfekvőbb intézkedés az, amelyet tolunk, nyomunk magunk előtt, nem csak a határvédelem vagy a személyi forgalom esetében, hanem úgy általában, és ez pedig a romániai közigazgatás digitalizálása, illetve a schengeni feltételek, a határvédelem digitalizálása, hiszen akkor, hogyha korrekt módon van elvégezve a határellenőrzés, akkor nem történhetett volna meg az, ami megtörtént, és amelyet nyilván azonnal a politikai pártok Romániában a saját maguk politikai imidzs építésére fel is használnak, és hát nem is hagyható ki egy ilyen alkalom, hiszen világra szóló, hát mit mondjak, hogy világra hely, nem tudom, hogyha szabad ilyen szót használni a rádióban, de hát kimondtam, tényleg az, viszont ez nem jelenti még azt, hogy a teherszállítás, az áruszállítás esetében van összeköttetés a között, hogy egy adott személy ki tudja játszani a határvédelmet, és ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül az áruforgalom is ilyen visszaéléseket tud felmutatni, vagy hogy nem komoly a határellenőrzés. Tehát minden esetre még egyszer mondom, hogy az, hogy a légiutakkal csatlakozni, nyilván, hogy ez segíti a román állampolgárokat és a külföldieket, de nem ez az igazi probléma. Az igazi probléma az az áruforgalom, illetve a személyek esetében az a több millió ember, aki kétszer egy évben legalább ünnepekkor át kell a közúti határokon, hiszen tudjuk, hogy körülbelül 4 millió romániai állampolgár, közöttük romániai magyarok is valahol a nyugati országokban dolgoznak, és ők nagyjából kétszer egy évben, egyszer új évkor, egyszer pedig nyáron térnek haza. És akkor még nem beszéltem a harmadik feltételről, ugye, amely szintén egy olyan történet, amelynek jelen pillanatban nincs jogi alapja, hiszen a visszatérés, a különféle helyzetben, jogi helyzetben levő migránsoknak a visszatérítése, a visszaküldése, ez egy olyan történet, amelynek a szabályozása, a jogi alapja a még meg nem kötött, vagy meg nem szavazott migrációs paktumban lenne, addig, amíg ez nem kerül jogerőre, addig a dublini egyezményt kell alkalmazni, és az, hogy osztrák politikusok különféle számokat mondanak az illegális migránsokról, az nyilván egy politikai aktus, viszont mi a Frontex hivatalos számait kell nézzük, és ezek a számok ezek azt mutatják, hogy Románia teljes mértékben elvégzi a kötelességét, és az, hogy itt pár tíz emberről van szó, hogyha a két megnevezett ország, Afganisztán és már nem is tudom, melyik volt a második ország, hogyha az abból az országból származó illegális migránsoknak a visszatérítéséről van szó, ezt Románia minden további nélkül el tudja végezni. Viszont itt nem erről van szó, hanem arról, hogy a feltétel az egy még nem létező európai szabálynak az alkalmazását kérné Romániától.
Ha már számokról beszélünk, elhangzott itt az, hogy mennyire fontos lenne a szárazföldi határoknak a megnyitása, mert hogy mennyit várakoznak ott az árut szállító kamionok, illetve várakoznak ott azok is, akik belépnének Romániába, vagy Romániából kifele mennek Nyugat-Európába dolgozni. Számszerűsíthető az, hogy mennyit veszítünk azzal, hogy nem vagyunk még a schengeni térség tagjai? Teljes értékű tagjai?
Igen, számszerűsíthető, és a felbecslések meg is történtek az elmúlt hónapokban, több forrásból származnak felbecslések. Én azt látom, hogy nagyjából a kormánytagok, itt miniszterek is nyilatkoztak, a szakmai szervezeteknek, tehát a szállítmányozók szakmai szervezeteinek a számadatait vették át. Elhangzott két szám van, amely egymáshoz nagyon közeli. Az egyik az, hogy évente 2 milliárd euró, tehát ez egy nagyon komoly összeg, évente 2 milliárd eurós veszteséget regisztrálnak azok a szállítmányozó cégek, amelyek 66 ezer kamiont használnak Romániában, beiratott kamionról van szó. 66 ezer kamion, ez egy nagyon komoly szállítási erő, és 2 milliárd euró veszteség, ez is egy nagyon komoly szám. Egy másik szakmai szervezet 2,41 milliárd eurót nevez meg. Most a kettő az nagyon közeli, és talán érdemes azt is megmagyarázni, hogy honnan származnak ezek a veszteségek, hiszen nyilván a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatói nem látják nap, mint nap, például, hogyha valaki Aradon lakna, vagy Nagylakon, akkor valóban szinte nap, mint nap látná ezeket a kilométeres kamionsorokat. Azt mondják a szakmai szervezetek, hogy az átlagos várakozás most évszaktól függően és helyzettől függően, de 10-12 óra az átlagos várakozás, más időszakokban, amikor kedvezőbb a helyzet, 8 és 12 óra közötti átlagos várakozási időt regisztrálnak a romániai kamionok. Ez majdnem annyi, mint egy műszak. Köztudott, hogy nagyon jól van szabályozva a kamionvezetőknek a tevékenysége, ez logikus is, hiszen egy olyan tevékenységről van szó, amely esetleg veszélyeztetheti a forgalmat, emberi életeket helyezhet veszélybe. Egy műszak az 9 óra, tehát hogyha itt az átlagos ilyen 10-12 órás vállalkozási idővel számítunk, akkor az egy műszak kiesést jelent. Találtam egy nagyon érdekes számot, és talán ezt is érdemes elmondani, hogy a magyarországi, lengyelországi kamion vezetőknek a hatékonyságát összehasonlítjuk a romániaival, és akkor kiderül, szintén a szakmai szervezetekről származnak ezek a számok, hogy addig, amíg egy romániai kamion, egy romániai teherautó körülbelül 11 ezer kilométert tud lefutni egy hónap alatt, a magyarországi vagy lengyelországi teherautók 13 ezer kilométert futnak átlagosan egy hónap alatt. Ez azt jelenti, hogy plusz 18%-os versenyképességi előny azok számára, akik a Schengenen belül vannak, illetve a megfelelő kiesés a mi számunkra, akik a Schengenen kívül vagyunk még egyelőre.
Igen, de hát ezzel ez nem függ össze azzal is, hogyha Konstancától teszem azt, el szeretnénk jutni Nagyváradig, tehát a konstancai kikötőből viszünk Budapestre valamit, egy árut akkor át kell menni az országon, ahol nincsenek autópályák. Tehát, hogy ebből is adódhat ez a szám.
Ez úgy van, és példaképpen az ön példája is nagyon jó, hiszen a konstancai kikötőnek hátránya származik. Abból is, hogy nem vagyok a Schengenben, de abból is, hogy Romániában még nincs egy olyan megfelelő autópálya hálózat, amely könnyítse a szállítást. A másik példa, amelyet legalább 15 éve hallok, és még a Tricsánu kormány idejében is feltételként volt megfogalmazza, ez az autógyártóknak a kérése, úgy a pitesti, mint pedig a krajovai autógyártó régóta, évek, évtizedek óta kéri azt, hogy építse meg Románia az autópálya, illetve gyorsút hálózatot, és nekik is ki van számítva az, hogy darabonként, tehát legyártott autóként 80-90, akár 100 euróval drágít egy adott autót, az, hogy nyilván, hogy nem mindent tudnak Romániában értékesíteni, hanem el kell szállítani ezeket az autókat Nyugat-Európába, tele van Franciaország, tele van Belgium, Ausztria, Romániában gyártott autókkal, és ezek darabonként 80-100 euróval drágábbak azért, mert nincs autópálya. Ezen kívül nyilván, hogy darabonként valószínűleg egy hasonló összeggel, vagy még több, még nagyobb összeggel drágábbak, mert várakozni kell 8-10-12 órát a határon azoknak a teherautóknak is, amelyek az autókat szállítják Nyugat-Európába. Tehát nyilván, hogy a számok azok nem lehetnek pontosak, mert veszteségként kell, hát most a környezetszennyezés az egy veszteség, hát valószínűleg, hogy a cégnek, magának, a szállítmányozó cégnek nem, de ettől függetlenül, akkor, amikor 10-12 órát várakozik egy kamion, de közben nyáron hűteni kell, télen fűteni kell, mert a gépkocsi vezetőnek is valamilyen emberséges körülményeket kell biztosítani.
Igen, meg ugye bár ha méterenként is, de haladni kell a sorban,
tehát és akkor is be kell hinni te az autót. Tehát elvész egy műszak, rosszak, mert elvesznek az órák, és nyilván, hogy környezetszennyezés történik, kemény környezetszennyezés, mert hogy azok a motorok működnek akkor is, ha csak időnként. És a másik az az infrastruktúra rongálása, hiszen itt azt hiszem, hogy a szállítási miniszter nyilatkozott.
Igen, Szorin Grindiánnak volt egy nyilatkozata.
Azzal kapcsolatban, hogy azok a kamionok, amelyek nyáron ott méterenként araszolnak órákon keresztül, azok tönkreteszik a közutat, tehát ott sokkal gyakrabban kell javítani, mintha nem lenne szükséges ez a várakozás. Tehát rengeteg ilyen indirekt, közvetett rossz hatás van. Az is, hogy tulajdonképpen itt a beruházási, a teljes, az országnak a beruházási légkörét rontja az, hogy a Schengenen kívül vagyunk, és nyilván még nem beszéltünk az ukrajnai háborúról, és ez egy külön téma, amely úgy gazdasági, mint geopolitikai szempontból összefügg a mi schengeni csatlakozásunkhoz.
Off topic picit, de engedje meg, képviselő úr, hogy elmondja, amit a Ford autógyárnak a regionális igazgatója mondta azt, hogy azzal is beérnék, hogyha lenne megfelelő vasúthálózat Romániában, és a vonaton szállított autók, azok nem olyan vonaton mennének ki az országból, amelynek az átlagsebessége az kisebb, mint annak a sportolónak, annak a kerékpárosnak, aki részt vesz a Tour de France kerékpár versenyen. Tehát nem csak az autópályáinkkal van gond, hanem ugyanakkor a gond van a vasúthálózattal is, de mi most a Schengenről beszélünk. A Der Standard című osztrák lap arról ír, hogy amerikai diplomata megbeszélések is döntő szerepet játszottak abban, hogy Ausztria megváltoztatta az álláspontját a Románia és Bulgária schengeni övezethez való csatlakozásával kapcsolatban. A g4media.ro hazai portál pedig exkluzív anyagban számol be arról, hogy hogyan avatkozott be Amerika ezekbe a tárgyalásokba. Itt említette ön a beszélgetésünk elején, hogy nyomás volt és politikai kommunikáció az osztrák álláspontnak a rugalmasabbá tétele. Ön szerint Amerika keze mennyire van benne ebben a döntésben?
Ez egy nehéz kérdés, mert én itt csak véleményt tudok mondani, információ nem áll birtokomban, tehát nem tudom azt sem igazolni, sem megcáfolni, hogy a Standard az
hát ugye arra hivatkozunk, hogy Románia mennyire fontos partnere Amerikának, Amerika hogyan tekint Romániára a megváltozott geopolitikai kontextusban is, tehát hogy ezek mind akár igazak is lehetnek. Itt az a kérdés, hogy Washingtonnak van-e akkora szava Brüsszelben, illetve Bécsben, hogy megvan, meg inkább Bécsben, mert hogy a brüsszeli álláspont az világos volt a román schengeni csatlakozással kapcsolatosan.
Igen, viszont itt ugrik be az a kérdés, és ezért tűnik nekem úgy, de még egyszer mondom, véleményt fogalmazok meg, nekem úgy tűnik, hogy van valami ezen információk háta mögött, kell, hogy legyen, hiszen az ukrajnai háború kontextusában Románia geopolitikai partner, mint stratégiai partner az Egyesült Államokkal szemben egy felértékelődést élvez, és akkor, amikor azt is tudjuk, hogy az ukrajnai újraépítés az tulajdonképpen már megindult, tudjuk azt, hogy úgy Európában, mind az Egyesült Államokban veszélyben van Ukrajna támogatása jelen pillanatban, politikai okokból kifolyólag. Az Egyesült Államokban persze azt sem tudjuk, hogy jövőre ilyenkor ki lesz az Egyesült Államok elnöke, hiszen hogyha Trump visszatér, akkor az egy adott helyzet, hogyha Joe Biden, a jelenlegi elnök, megszerzi az újabb mandátumát, akkor az egy másik fajta helyzetet fog eredményezni politikai szempontból, viszont persze, hogy a NATO-ban az Egyesült Államok a döntő részvevő, a döntő partner, tehát akkor, amikor, még egyszer mondom, újraépítés folyamatban van, a pénzügyi támogatás egyelőre bizonytalan, de minden jel arra mutat, hogy folytatódni fog a pénzügyi támogatás. Itt a kérdés inkább arról szól, hogy rövid távú döntések lesznek majd, tehát a következő fél évre vagy egy évre döntenek majd, úgy Európa, mind az Egyesült Államok, vagy pedig sikerül meghozni a hosszabb távú döntést. Mindenképpen az ukrajnai újjáépítés az, hát nyilván, hogy logisztikai szempontból nem Brüsszelből fog megtörténni, még csak Bécsből sem, hanem itt Lengyelország, Románia az a két ország, amelyik akár mondhatom azt, hogy azt látom, hogy versenyben is van egy bizonyos féleképpen, avval szemben, hogy hol lesz majd az a logisztikai központ, vagy hol lesznek azok a logisztikai központok, amelyek majd az ukrajnai újjáépítést fogják kiszolgálni. És ilyen szempontból persze, hogy az amerikai vélemény az fontos, amúgy van szava, persze, hogy van szava, és tudjuk ezt, hogy szava van, sőt, olykor egyesek azt mondják, hogy túl sok szava van Washingtonnak, Brüsszelben. Hogy Bécsben van-e szava? Hát igen, akkor is, hogyha Ausztria nem NATO tag, de nyilván, hogy az amerikai vélemény ott is fontos lehet. Tehát én azt hiszem, hogy van alapja ezeknek az elemzéseknek, amelyek arról szólnak, hogy Amerika akár egy ilyen konkrét kérdésben is véleményt mond, mindamilyen a Románia-Schengeni csatlakozás.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Ausztria rugalmasabbá tette álláspontját a Schengeni övezettel kapcsolatban, és Románia egyelőre légiúton, de csatlakozhat majd, ha minden jól megy, márciusban a Schengeni övezethez. Azt még nem tudjuk, hogy a szárazföldi határok azok mikor fognak megnyílni. Szó volt arról is, képviselő úr, hogy Hollandia a bolgárok csatlakozását ellenzi, és felmerült az is, hogy Románia leválna Bulgáriáról. Hogy kell elképzelni ezt a leválási folyamatot? Ez egyszerű, bonyolult, csupán részletkérdés. Mennyire nyomná rá a bélyegét a román-bolgár kapcsolatokra, mert végül is két szomszédos országról beszélünk?
Nem egy könnyű kérdés ez, és nyilván az, hogy csomagban, most ezt jogilag egy picit elemezném, tehát a Románia Európai Uniós csatlakozása, illetve a Bulgária Európai Uniós csatlakozása, ez két külön jogi dokumentum. Ugyanakkor a mi csatlakozásunk egy időben történt meg, emlékezzünk egy kicsit vissza 2007-re, akkor, amikor tulajdonképpen Románia és Bulgária a 2004-es bővítési hullámnak volt az utolsó két haszonélvezője, tehát 2004-ben 10 országgal bővült az Európai Unió, akkor csatlakozott Magyarország is, a lengyelek és a többi kelet-európai vagy közép-kelet-európai ország. Nem voltak akkor a feltételek még megérve ahhoz, hogy Románia és Bulgária is csatlakozhasson a 10 országgal, és 12-es bővítési hullám legyen, viszont 2007-ben ezek a feltételek teljesültek. Politikai döntés volt persze, nyilvánvaló, és egyszerre csatlakozott a két ország, Románia és Bulgária. Utána a csomagban való, vagy csapatban való kezelés az abból is adódott, hogy mindkét ország tulajdonképpen egy negatív diszkriminációnak volt az áldozata, hiszen azonnal a csatlakozás után, akkor, amikor a Schengenről volt szó, vagyis 12 évvel ezelőtt, ugye 2011-ben, úgy nyilatkozott az Európai Bizottság, hogy fel vagyunk készülve a schengeni csatlakozásra, viszont ott volt a politikai feltétel, egy évtizeden keresztül ennek a feltételnek a neve az volt, hogy MCV, vagyis az ellenőrzési és együttműködési mechanizmus. Ezt tavaly emelte fel, vagy szüntette meg az Európai Bizottság ezt a politikai mechanizmust, amely arról szólt, hogy szilárdabbá kell tenni a jogállamiságot a két országban, nyilván nem fogom felsorolni most a feltételeket, viszont utána azonnal, amikor tavaly ősszel ugye egy ilyen pozitív hangulatban voltunk, jött az osztrák, illetve holland vétó, vagy nem beleegyezés decemberben. Az esetleges szétbontást politikai kulcsban is és gazdasági szempontból is elemezni kell. Politikailag nyilván, hogy egy nehéz döntés, hiszen az Európai Unió akkor is a szolidaritásról beszél, amikor hát sajnos nem mindig gyakorolja, mindig kihirdeti a szolidaritásnak a fontosságát. Egy ilyen szétkapcsolás persze, hogy mindenről szóltaképpen nem szolidaritásról. A gazdasági elemzés pedig abból kell szóljon, hogy mit nyerünk és mit veszítünk, hiszen hogyha Románia egyedül korábban, mint Bulgária csatlakozna a Schengeni övezethez, ez azt jelenti, hogy megszűnik a nyomás a román román-magyar határon, viszont ez a nyomás áthelyeződik a román-bolgár határa, ahol nyilván, hogy olyan mechanizmusokat kell kiépíteni, amelyek ma nem feltétlenül léteznek, hiszen a román-bolgár határ nem egy külső határa, sem az Európai Uniónak, sem a Schengeni övezetnek. Úgyhogy én megmondom őszintén magamról azt gondolom, hogy nem vagyok az összes kellő információ birtokában, hogy egy végleges és határozott véleményt mondjak, hogy jobb szétválni, vagy jobb együtt maradni, de annyi információ, amivel rendelkezek, nekem azt sugallná, hogy talán jobb az, hogy együtt maradjon a két ország, és együtt próbálják megoldani azokat a negatív diszkriminációt, tehát ezt ki kell mondani, a kettős mércét meg kell oldani, és talán együtt könnyebben tudjuk megoldani, mint sem egyedül.
Elhangzott itt az, hogy közösen váltunk Bulgáriával az európai közösség tagjává. Amikor a két ország csatlakozásáról beszélgettek az Európai Parlament plenáris ülésén, és az Európai Bizottság álláspontját ismertette az akkori bővítési biztos Bulgária és Románia felkészüléséről, a csatlakozási szerződések szövegéről való szavazás előtt, akkor Olli Rehn, ő azt mondta, idézem, itt az ideje, hogy a legjobbat feltételezzük Romániáról. Tehát ez volt a csatlakozáskor, az Európai Uniós csatlakozáskor. Most a schengeni térségbe való csatlakozásról beszélünk. Fel vagyunk mi készülve egyébként, képviselő úr, arra, hogy a schengeni térség tagjai legyünk, vagy most is ugyanott vagyunk, mint voltunk 2007-ben, hogy hát a legjobbat kell feltételezzék rólunk, hogy tudjuk védeni a határokat, nem korrupt a határőrség, és megsorolhatnám.
Ez egy nehéz kérdés, de én azt válaszolnám, hogy ez a csatlakozás is nyilván, hogy egy politikai döntés, és látjuk, hogy az. Tehát nem egy ilyen technokrata folyamatnak a vége, mert hogyha egy technokrata folyamatnak a vége lenne, akkor Románia 11 éve a schengeni övezet tagja lenne. Ez nyilvánvaló. Abban a pillanatban, amikor létezik egy szabály, az a szabály az a schengeni szerződés, léteznek feltételek, a feltételek teljesültek, akkor azt jelenti, hogy ha technokrata folyamat lenne, Románia a feltételek teljesítése pillanatában belépne a Schengenbe. Nyilván, hogy 11 évvel ezelőtt nem beszéltünk például a digitalizációról, mert ez egy olyan folyamat, amely az elmúlt években lett fontos, amióta az új technológiák fontosra tették a digitalizációt, és kimutatták azt, hogy most már az informatizálás korából az Unió át kell lépjen a digitalizáció korába. Tehát nyilván, hogy a feltételek technikai teljesítése, vagy az, hogy egy polgármester kisétálhat Romániából a 10 évvel fiatalabb rokonának a személyigazolványával, ezek olyan csúszások, amelyek megtörténnek. Azért jusson eszünkbe például egy olyan nagyon nehéz pillanat, mint amilyen a párizsi terrortámadások voltak egy jó pár évvel ezelőtt, és jusson eszünkbe az, hogy azok a személyek, akik a terrortámadásokat végrehajtották, azok különféle szolgálatok, hírközlési szolgálatoknak a figyelmében voltak, csak hogy éppen kiderült, hogy a belga és a francia hírszerzés nem kommunikál egymással. Tehát mindenhol vannak problémák. Jusson eszünkbe azért az, hogy jelen pillanatban egy másik politikai áru csatolás van, történik nap mint nap, és pedig az, hogy az illegális migrációt a schengeni övezethez csatolják, ez most nem feltétlenül egy technikai folyamat, hanem ez is egy politikai döntés, ez az áru csatolás. És tudjuk azt, hogy ugye újra bevezették, számos tagállam újra bevezette a határellenőrzéseket, ott is, ahol a schengeni övezet már régóta működik, tehát gondolok itt Ausztriára, gondolok más közép-európai államokra, és ezek nyilván politikai döntések. Tehát, hogyha mindezt összevetjük, akkor én azt mondom, igen, Románia fel van készülve legalább annyira, mint a régi schengeni tagok, arra, hogy elvégezze a schengeni szerződésből származó feladatait, és az, hogy megbicsaklik néha-néha a rendszer, a terrortámadások is ezt mutatják, az ideiglenes határellenőrzések is ezt mutatják, a politikai motivációval meghozott döntések a Schengeni övezeten belül is ezt mutatják, tehát az élet erről szól, hogy semmi nem tökéletes, de mi, igen, én azt állítom, azt mondtuk az európai parlamenti állásfoglaláskor is, hogy Románia és Bulgária igenis fel vannak készülve, és a Schengeni övezet tagjai kell legyenek.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. Az elmúlt 30 percben a schengeni térség bővítéséről beszélgettünk, de hogy Brüsszelben egy másik bővítés is napirenden van, az Európai Uniónak a bővítése, Ukrajna és a Moldovai Köztársaság csatlakozásának a kérdése. Csütörtökön Európai Uniós csúcs találkozó kezdődik, és az egyik fő napirendi pont Ukrajna és a Moldovai Köztársaság csatlakozásának a kérdése, annál is inkább, mert az Európai Bizottság két országgal folytatandó csatlakozási tárgyalásoknak a megkezdését fogja javasolni sajtóinformációk szerint. Nagy a bővítési hangulat, képviselő úr, a belga fővárosban?
Nyilván, hogyha az Európai Parlament nézünk körül, akkor azt látjuk, hogy ebben a kérdésben is, vagyis az Ukrajna és Moldovai Köztársaság csatlakozási tárgyalásainak az elkezdéséről állásfoglalást szavazott meg nagyon nagy többséggel az Európai Parlament, amelyben azt kéri, hogy kezdődjenek meg azonnal ezek a tárgyalások. Na most ez egy politikai jelzés, és ez azt jelzi, hogy igen, nem tudom, hogyha a bővítési kedv az nagy, de a bővítésnek a szükségességét érzi át az Európai Parlament, és ennek adott hangot ezzel az állásfoglalással.
Mert miért szükséges a bővítés?
Mert meg kell oldani azokat a biztonságpolitikai, geopolitikai kérdéseket, amelyek az ukrajnai háborúból származnak. Én azt hiszem, hogyha például a balti államokból nézzük a helyzetet, vagy hogyha a szomszédos államokból, tehát Romániából nézzük a helyzetet, Magyarországból vagy Lengyelországból, akkor azt látjuk, hogy a jövő biztonságához és a gazdasági helyzetnek a további konszolidációja szempontjából szükséges a bővítés.
Tehát picit öncélú is ez a bővítés, akkor ezt úgy kell értenünk?
Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió a saját érdekeit kell nézze, akkor, amikor ilyen döntéseket hoz meg. Persze, hogy ezt az állítást azonnal gyengíti a valóság, hogyha arra gondolunk, hogy 20 éve húzódik a balkáni államoknak a csatlakozásának a kilátása, olyannyira, hogy ott már a társadalmak eléggé szkeptikussá váltak az Európai Unióval kapcsolatban, és ez egy nagyon nagy probléma, hiszen ugyanúgy érvényes az, amit mondtam, hogy a bővítést el kell végezni, ugyanúgy érvényes a Balkánra, mind amennyiben érvényes Ukrajna és Moldovai Köztársaság esetében. Na most a következő kérdés, amelyet meg kell válaszolni, az, hogy az Európai Unió el tudja-e végezni a jelenlegi struktúrában ezeket a balkáni, illetve keleti bővítéseket, és erre a válasz az igen, az nemleges, tehát erről szól például a francia-német Európai Unió jövőjével kapcsolatos álláspont is, amely pár hónappal ezelőtt jelent meg, és amely ezt a négy sebességes Európát vázolja fel valamilyen módon. Erről szól az is, hogy amikor azt halljuk, hogy majd minden héten az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky elismétli azt az állítását, hogy gyorsított ütemű csatlakozást szeretne az országa számára, akkor az ember előveszi a Lisszaboni szerződést, tehát az Európai Unió alapszerződését, és elkezdi keresni ezt a fogalmat, hogy gyorsított bővítés. Hát ilyen fogalom nincs az Európai Unió alapszerződéseiben, ami azt jelenti, hogy ugyanazt az útat kell végigjárni, akár Moldovának, akár Szerbiának, Albániának, vagy Ukrajnának, amelyet maga idején Románia is végigjárt, a 35 tárgyalási fejezet, az Európai Unió gazdasági, regionális, illetve politikai feltételei, amelyeket teljesíteni kell. Ezeknek a teljesítése években telik, tehát itt nem hetekről vagy hónapokról van szó, hanem hosszú évekről, és nyilván látjuk azt, hogy az ukrajnai társadalomban olyan gondok vannak, tehát a gazdaság mellett, a mezőgazdaság mellett, az egyéb csatlakozási kritériumok mellett olyan társadalmi problémák is vannak, mint a mély korrupció, vagy pedig az etnikai őshonos kisebbségeknek a figyelmen kívül hagyása, sőt az ő helyzetüknek a romlása az elmúlt 2-3 esztendőben. Anyanyelvű oktatás szempontjából úgy a magyar kisebbség, mind a román kisebbség Ukrajnában negatív diszkriminációval szembesül, tehát ezek mind olyan problémák, amelyek nem oldhatók meg hetek vagy hónapok alatt, hanem amelyekre mély változásokra van szükség. Na most azt, hogy milyen legyen az az Európai Unió, amelynek majd tagja lesz valamikor a jövőben Ukrajna, ez is egy igen nehéz kérdés, és erre is valamilyen módon válaszokat kell adni a következő években.
Válaszokat fogunk adni erre a kérdésre is, de nem ebben a műsorban. Ezt zárjuk azzal, képviselő úr, hogy az ukrán csatlakozást, Ukrajna csatlakozását, illetve a tárgyalásoknak a megkezdését azt Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétózhatja meg. Erről szólnak legalábbis a nemzetközi hírek, illetve arról, hogy sorra próbálják a magyar miniszterelnököt meggyőzni az európai kollégái, kezdve a francia államfőtől egészen a spanyol miniszterelnökig.
Ez úgy van, és ezeket a találkozásokat láttuk az elmúlt időben. Ugyanakkor, hogyha lemesztelenítem a helyzetet, akkor mit látok? Azt látom, hogy Orbán Viktor azt javasolta, hogy legyen egy vagy azt kéri, hogy legyen egy stratégiai tárgyalás az ukrajnai jövendőbeli csatlakozással kapcsolatban arról, hogy milyen lesz az Európai Unió, amelynek Ukrajna tagja lesz. Többek között, hogy fog kinézni az a közös agrárpolitika, amelyben mindenki befizetővé válik, és Ukrajna marad egyedül kedvezményezett ország, hiszen akkora az agrárszektor Ukrajnában, hogy ez lesz a helyzet, hogyha a közös agrárpolitika a jelenlegi szabályokat tartja meg. Hogy fog kinézni az a kohéziós politika, ahol mindenki nettó befizetővé válik, beleérte Romániát, beleérte az összes közép-kelet-európai tagállamot, és az egyedüli kedvezményezett Ukrajna lenne, hiszen a jelenlegi szabályok mellett, abban a pillanatban, amikor Ukrajna csatlakozna, ez lenne a valós helyzet. Tehát ilyen szempontból az, hogy létezik egy ilyen kettősség abban, hogy politikailag azt mondja az Európai Unió, hogy azonnal kezdjük el a tárgyalásokat, miközben mindenki tudja, hogy nem létezik gyorsított csatlakozás. Ez egy olyan politikai habitus, amelynek Orbán Viktor nem a részese, nem a tagja, nem a csodálója. Hogy mi lesz a válasz? Hát én azt látom, hogy mindenki ennek szurkol most, hogy mit tud történni az európai csúcson. Azt is látom, hogy itt már satszolgatják, hogy lehet, hogy 2 napos, vagy lehet, hogy 3 napos lesz az európai csúcs, hogy majd rekordot fog dönteni. Tehát nyilvánvaló, hogy az utolsó pillanatig nem fogjuk tudni azt, hogy a magyar miniszterelnök hogyan fog viselkedni, és milyen döntésekhez fog hozzájárulni, és melyekhez nem.
A Marosvásárhelyi Rádió híradóiban be fogunk számolni az Európai Uniós csúcsnak a fejleményeiről. Én Winkler Gyula európai parlamenti képviselőnek köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a meghívást, és sok barátsággal üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatókat.